megindokolták-e az elbocsátást?
Ezek különböző bonyolult ügyek voltak. Voltak olyan esetek, amikor kifejezetten politikai okkal megindokolták, más alkalommal ez sokkal kevésbé nyíltan ment, és arra kényszerítették lehetetlen munkahelyi körülmények teremtésével ezeket az embereket, hogy maguk mondjanak fel. Ez az én esetemben is így történt, Rajk László esetében is így történt. De másokat egész egyszerűen elbocsájtottak a rádiótól, tudományos kutatóintézetekből, az akadémiai intézeteitől. A 80-as években ez a politika megváltozott. Azt hiszem, hogy felismerte a hatalom, hogy ezekkel a lépésekkel bizonyos értelem az ellenkező hatást éri el. Nem nagyon volt más választás ezeknek az embereknek, mint elmenni, vagy hogyha maradnak, akkor ilyenfajta politikai munkát végezni. 1980-81 óta sokkal kevesebb hasonló ügyet hallunk, ritkább az állás és munkatilalom. Ma sokkal védettebb helyzetben vannak azok a szimpatizánsok, akik aktívan és nyíltan segítenek nekünk. Ugyanakkor az ellenzék úgynevezett kemény magjával szemben, tehát azokkal szemben, akik ezeknek a független folyóiratoknak a szerkesztésében részt vesznek, rendszeresen publikálnak ide, elég keményen fellépett a rendőrhatóság 1982. decembere után. 1982. december elején felszámolták a Rajk Butikot, eljárást indítottak Nagy Jenő, Rajk László ellenem átkutatások sorozatát tartották. Ez még egyszer megismétlődött 1983 tavasán, amikor a Butikot újra megnyitottuk Rajk László Hankóczi utcai lakásán. Újabb házkutatás sorozat, a sorozat azt jelenti, hogy nem csak ebben a lakásban, de Nagy Jenő Kalási úti lakásán is, és máshogy is átkutatások voltak, ezeket pénzbírságok is érték, sőt, büntető eljárást is indítottak Demszky Gábor és társai ellen, így egyet volt a megjelölés, amit két hónap után, számos tanú meghallgatása után, és egy hosszas bizonyítási eljárás után, kellemetlen szembesítések után, ha jól emlékszem, 1983 májusában vagy júniusában zártak le.
Egy ilyen házkutatás alkalmából hogy viselkedik a hatóság, milyen hangnemet használ, fenyegetően lépe fel, igyekszik-e megfélemlíteni a lakástulajdonost?
Más a hangnem kétségtelen, mint az 50-es években. Házkutatások vezetői ezek ma már képzett rendőrtisztek és udvariasak. Alapvetően a hangnem általában nem zurba, bár vannak kivételek. Épp az elmúlt évben több ízben hallottam, hogy az Égtel között csoport tagjait többször megfenyegették. Ha ezt teszik, akkor azt hiszem, hogy igyekeznek ezt tanúk jelenléten nélkül négy szem közt tenni, hogy ne legyen bizonyítható. A házkutatás büntető jellegű intézkedés. Annak ellenére, hogy tulajdonképpen nem az a célja, hanem ez egy nyomozati cselekmény, tehát itt elvileg semmi olyan tárgyat, ami bizonyítékként nem használható, nem vihetnének magukkal a házkutatók. Nem ez történik, gyakorlatilag lesöprik a könyvespolcokat, és írógépeket visznek el. Igazából az értelmiségi munka alapfeltételeit szüntetik meg a lakásban. Még egy dologra szeretnék kitérni, amit még 1982. december előtt történt. Néhány hónappal a Butik megnyitása után 20-25 civil ruhás nyomozó, mintegy 10 napon keresztül kísért az utcán fenyegető célzattal. Állami rendszámú BMW-k követtek éjjel-nappal, és ennek a akciónak a során egy ízben leállítottak, előállítottak, a kocsit átkutatták. Kis Jánossal, Nagy Jenővel, Nagy Andrással, Kőszeg Ferenccel ugyanezt történt ezekben a napokban. Valamennyien panasszal értünk, állami rendszámú autóval közlekedő huligánokat jelentettünk fel a rendőrségen. Abszolút helyzet végül is az ilyenfajta zaklatásokkal szemben, még akkor is, hogyha köztudott, hogy ezek civil ruhás rendőrök, csak a rendőrséghez fordulhatunk. Mivel Kis Jánost inzultálták és antiszemita kijelentéseket tettek vele szemben, egy közös beadványban ezt is megemlítettük, ezek után megindult egy aláírásgyűjtés, egy tiltakozó akció, és néhány nappal később ezt az akciót leállították. Ez volt azt hiszem, hogy az egyik legerőteljesebb megfélemlítő ilyen kis kommandó akció. Kis Jánost a kerítéshez szorították autóval, és valami ilyesmit kérdeztek tőle, hogy hol hagytad a sábezdeklit. Engem azzal fenyegettek meg, hogy ha legközelebb futok, futok egy busz után, futottam, és nem szerettek szaladni utánam, hogy eltörik a lábamat. Azt hiszem, hogy az akció leállításában szerepet játszott, hogy készítettünk egy fénykép sorozatot erről, amikor Küszeg Ferencet kísérte egészen közel körülvéve 7-8 civil ruhás alak. A fénykép sorozaton pontosan látható, hogy kilépnek a kapuból, és ahogy megindulnak az autó felé, ahogy ültünk, idő után Küszeg Ferenc futni kezdett, és a nyomozók utána. Ez egy leleplező dokumentum, amit akkoriban átadtunk a kanadai televíziónak, nem tudom, hogy adásba került, ma is megfelelő helyen megvan és megtekinthető. 83. májusában zárták le ugye ezt az eljárást rendőri figyelmeztetéssel, ami váratlan volt egyébként, mert a büntetőeljárásnak sokkal súlyosabb következményei is lehetnek. Ezután 83 őszén azt tapasztaltuk, hogy a BRFK közlekedés rendészeti alakulatát, amelyik egy speciálisan kiképzett alakulat, felhatalmazták arra, hogy kövessenek, kísérjenek, az autókat leállítsák, számos esetben átkutassák, és ennek a során többször előállítottak. Egy ízben Rajk Lászlóval együtt állítottak elő, méghozzá egészen megdöbbentőek voltak a körülmények, hiszen hazafelé vittem Hankóc utcai lakásába Rajk Lacit, és nem messze az otthonától egy mellékutcába kényszerítette egy rendőrkocsi, igazoltattak, majd kérték, hogy át akarják nézni a táskánkat. Ekkor a rendőrség még nem volt felhatalmazva erre. Ez ellen tiltakoztam, ezután kibiztosított revolverrel kényszerítettek arra, hogy üljünk be az ott várakozó rendőrautóba, és bevittek a második kerületi kapitányságra. Elég döbbenetes élmény egy sötét utcában két pisztoly csattanást hallani, amint fölhúzzák a revolvert, és igazából éreztük, hogy ez sokkal keményebb, sokkal elszántabbak, hogy mindenre tulajdonképpen parancsot kaptak. Na most ezután megindult egy ilyen sorozata az újabb zaklatásoknak. Autó gumiát szúrták ki, Rajk Laci barátnőjének az autóját leöntötték kromofággal, egy másik építész barátja feljelentést is tett a rendőrök ellen, éjszaka együtt dolgoztak, és egy rendőrautó megállt a ház előtt. Kiszaladt ez a fiú, és azt látta, hogy sapka nélkül egy rendőr ott matat az autójának a gumiánál. Rászólt erre, a rendőr beugrott a kocsiba, és elhajtottak. Feljelentést tett ezután, hát máshol hol, mint a kerületi kapitányságon, ahol értetlen álltak először a dologgal szemben, majd miután ő közölte, hogy az esetre ő tanút is tud hozni, mert egy idős ember ott sétáltatta a kutyáját éppen. Ezután hát hivatalosan tényleg ki kellett vizsgálni, és választ kellett adni, és azt a választ kapta, hogy azért jelent meg ott a rendőrség, mert azt látták, hogy el akarja valaki lopni az autót. Ezeket a gumikat ilyenkor nem lehet javítani, ki kell cserélni, több ezer forintos kárt jelent ez. Olyan sokszor történt ez velem rövid időn belül, annyiszor kellett a gumishoz vinnem a trabantomat, hogy egy idő után megkérdezte, hogy mit írt megint Demszky úr? Ezután történt 1983. szeptemberében a helyszín tulajdonképpen megint ez a bizonyos Hankóczi utcai lakás, amit Laci az édesanyja után örökölt. Megakadtam ott látogatni őt, újabb igazoltatás a ház előtt, ismét tiltakoztam, hogy nincs felhatalmazásuk arra, hogy a kocsit és a táskámat átnézzék. A táskámat elvették, és elkezdtem az egyik közlekedési rendőr hangosan olvasni a levelemet. Közöltem vele, hogy bűncselekményt követ el, és hogy tudja-e, hogy csak ügyészi engedéllyel szabad leveleket elolvasni. Folytatta tovább ezt, és megpróbáltam a kezéből kivenni a levelet. Leütöttek, vagyrázkodásra kórházba kerültem, majd néhány hónappal később elítéltek azon a címen, hogy megtámadtam az állig felfegyverzett rendőröket. A két tanú, aki mindezt tanúsította, állítólag az ablakból végignézték az eseményeket, a pártközpont alkalmazottja.
Felfüggesztett ítéletet kaptál, mint ismeretes. Volt ennek folytatása?
Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy nem. 84 májusában született a jogerős ítélet, 6 hónap, 3 évre felfüggesztve, és ezzel tulajdonképpen szinte az életemben egy új korszak kezdődött. Ezek a fajta zaklatások, amiket korábban említettem, megszűntek. Sőt, azt kell mondjam, hogy ez a per annak ellenére, hogy ezt az ítéletet kaptam, pozitív eredményekkel járt. 84 óta a közlekedési alakulatot, amelyik ugye korábban eljárt velünk kapcsolatban, nem alkalmazzák ilyen feladatokra, aminek nagyon sok előnye van. Én azt gondolom, hogy ezek a rendőrök például nem kaptak parancsot arra, hogy megverjenek, leüssenek, de nem kaptak parancsot az ellenkezőjére sem, rutinból. tették ezt, akadékoskodtam, és ők ütöttek, mint ahogy ütnek akkor is, hogyha egy kocsma igazoltatás esetén valaki nem adja át az igazolványát. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kényelmesebb helyzetbe kerültünk, mert az állambiztonság emberei legalább röviden mondva egyszerűen képzettebbek, és nem járnak el ennyire durván.
Most Krassó György esete még a tiédét követte.
Igen.
Tehát az zaklatások nyilván folytatódtak más módszerekkel. Melyek a finomabb módszerek?
Krassó Györgyöt egyébként éppen a Hírmondóban közzétett interjúja miatt helyezték rendőri felügyelet alá 1984 végén, vagy 1985 elején. Egy évig volt rendőri felügyelet alatt, nem hagyhatta el a este 10 óra után a lakását, jelentkeznie kellett a rendőrkapitányságon. Ugyanazok a szabályok voltak vele kapcsolatban érvényesek, mint bármilyen köztörvényes bűnözővel szemben, akit rendőri felügyelet alatt tartanak. Őt lehetetlen helyzetbe akarták hozni, és izolálni a környezetétől, elszakítani az embereket a környezetében, megfélemlíteni. Egyébként a házkutatások folytatódtak. Elsősorban az égtájak között a Demokrata, az Enkonu csoport tagjait érintik ezek. Az ellenzéknek a marginálisabb, kevésbé ismert, fiatalabb részét próbálják a tevékenységétől elrettenteni, annak a feladására rábírni.
Van olyasmiről szó, hogy megfélemlítik emberek hozzátartozóit vagy ismerőseit, tehát közvetett nyomást gyakorolnak, és nem magát az ellenzékit félemlítik meg, hanem a környezetét?
Gyakori ez, bár elsősorban vidéki eseteket tudok említeni. Ha valaki Salgótarjánban, Szolnokon, Miskolcon, bárhol Budapesten kívül terjeszteni kezdi a szemizdatot, és nyíltan bizonyos ellenzéki tevékenységet folytat, hogy így mondjam, akkor nagyon rövid időn belül ő válik az első számú céltáblává. Az állambiztonság érdeklődik utána először, figyelmezteti a munkahelyén a főnöke, behívja, megpróbálják első lépésben rávenni arra finoman eszközökkel, hogy adja föl ezt. Majd sokkal keményebbre fordul a dolog. Nem csak az állásából bocsátják el, hanem elérik azt, hogy teljesen izolálódik. Vagy azok az emberek, akik korábban a barátai voltak, nem merjenek szóba állni vele, elforduljanak tőle. Néhány hónap alatt tulajdonképpen elmondhatom ezt a Somogyi János barátomról, aki Salgótarjában volt jogász, vagy az Enkonő csoport tagjairól, akik Szolnokon éltek, szegedi, pécsi barátaimról. Néhány hónap alatt elérik, hogy eljöjjenek a lakóhelyükről. Sőt, majdnem minden esetben ez kifejezetten tanács is a számukra. Itt a hozzátartozóknak és a barátoknak a megfélemlítése nagyon nagy szerepet játszik. Budapesten a helyzet lényegesen jobb. Itt önmagában ezeknek a kiadványoknak a megjelenése egy munkahelyen, vagy ezeknek a terjesztése nem kell különösebb figyelmet. Ez már hozzátartozik a mindennapi élethez. Van egy természetes menete, módja ennek. Könnyebb azoknak a dolga, akik segíteni próbálnak nekünk.